Kalocsaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A pompeji kegyhely a megőrzendő béke fellegvára, fogalmazott 14. Leó pápa. A rózsafűzér királynője kegykép megérkezésének 150. évfordulója alkalmából 14. Leó pápa Pietro Parolin bíborosnak, akit pápai legátussá nevezett ki a november 13-ai ünnepségekre Pompejbe, címzett, október 7-én kelt levelében arra hív mindenkit, hogy Szent Bartoló Longó példáját követve bontakoztassuk ki magunkban a rózsafűzér krisztológiai és kontemplatív lelkületét. Mária tevékeny szeretete, amely a názáreti otthontól egészen a Kálváriáig kísér, folytatódik, és mintha meghosszabbodna az alázatosak, a szegények, a gyengék iránti gondoskodásában, a béke és a társadalmi egyetértés iránti állandó elkötelezettségében. Írja a pápa latin nyelvű levelében, amelyet október 7-én a rózsafűzér királynője emléknapján írt Pietro Parolin bíborosnak, akit szeptember 12-én legátusává nevezett ki a november 13-án a Pompeji Bazilikában tartandó ünnepre. Az eseményt a pompeji kegykép megérkezésének 150. évfordulója alkalmából rendezik meg. A feltámadt Krisztussal járva mindnyájan testvérek lehetünk, fogalmazott 14. Leó pápa katekézisében. A Szent Atya a Szent Péter téren tartott általános kihallgatást, amelynek keretében folytatta a Jézus Krisztus a mi reménységünk című jubileumi katekézis sorozatát. Beszédének témája Krisztus feltámadása és a mai világ kihívásai. A húsvéti lelkiség élteti a testvériséget. Szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. 14. Leó pápa elmondta, ha hiszünk Krisztus halálában és feltámadásában, és ha megéljük a húsvéti lelkiséget, az reménnyel tölti meg életünket, és arra bátorít, hogy a jóba fektessünk be. Különösen is segít abba, hogy szeressük és tápláljuk a testvériséget, amely kétségkívül az emberiség egyik legnagyobb kihívása napjainkban, ahogyan azt Ferenc pápa világosan látta. A Szent Atya az evangéliumból kiemelte, szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. A meghalt és feltámadt Krisztus által nekünk ajándékozott testvériség megszabadít az önzés, a megosztottság és a hatalmaskodás romboló logikájától, és visszavezet eredeti hivatásunkhoz a napról napra megújuló szeretet és remény útján. A feltámadt Jézus megmutatta nekünk az utat, amelyen vele együtt járva mindnyájan testvérek lehetünk, és testvérnek érezhetjük magunkat, hangsúlyozta a Szent Atya katekézisében. Olyan uniós költségvetést akarunk, amely biztosítja Európa cselekvő képességét egy gyorsan változó világban, továbbá gyorsabb és ambiciózusabb, egyszerűbb és rugalmasabb, illetve elég erős, hogy megalapozza Európa függetlenségét. Jelentette ki Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben. Az Európai Parlament új uniós költségvetéséről szóló plenáris vitája keretében von der Leyen aláhúzta. Az elmúlt évek válságai megmutatták, hogy a rögtönző jelenlegi helyzet nem tartható fenn. Mint mondta, a javasolt közel 2000 milliárd eurós keret a valaha benyújtott legnagyobb uniós költségvetési javaslat, amely a helyreállítási alapokhoz kapcsolódó közös hitelfelvétel visszafizetését is megkezdi, miközben új saját forrásokat vezet be. Brüsszel ma úgy tekint Magyarországra, mint egy olyan országra, amely akadályt jelent a céljai elérésében, mondta Orbán Viktor az ATV YouTube csatornáján közzétett Mérleg című műsorában. A miniszterelnök azt mondta, Magyarország pénzügyi kitettségét növeli a Brüsszellel való negatív viszony, és javítja az Egyesült Államokkal való jó viszony. A kormányfő kitért arra is, napirenden van az orosz-amerikai csúcs találkozó Budapesten, egy nagy békekonferencia Budapesten, ami késik, de ami késik, az jön, csak nem akkor, amikor szeretnénk, hanem valamivel később, aláhúzta, az amerikai-orosz megegyezés nem lehetetlenült el, tárgyalnak a delegációk, amibe bizonyos mértékig mi is be vagyunk vonva, tudunk bizonyos dolgokat, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök. Végül az időjárásról. Az ország csak nem teljes területén tartósan borult, párás, ködös idő várható. Napközben némileg javulhatnak a látási viszonyok. Kisebb körzetekben, főként délnyugaton a határ közelében és a hegyvidéki tájakon, azonban naposabb lehet az idő, illetve szakadozhat a réteg felhőzet. Legfeljebb jelentéktelen szitálás fordulhat elő. A légmozgás gyenge lesz, a hőmérséklet napközben 5 és 9 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Óralátogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Néha úgy kell elindulnunk, hogy még nem állunk készen, mondja Urbányi Zóra énekesnő a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy angliai gyermekprostitúciós ügyet feltáró újságíróról, történeteket a függőségből való szabadulásról és a transzplantáció utáni újrakezdésről. Megismerhetjük Sir Edmund Hillary-t, barangolhatunk a Balaton körül és az angyalok városában. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án, vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! November 13-án csütörtökön szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea és a technikai munkatársak Kvaszinger Jenő, valamint Fehér József nevében is. És köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap, első nap életem hátralévő részéből. Áldott légy, Uram, e napon, melyen Te állandóan mellettem leszel. Áldott légy, Szentlélek, a hitért, melyet növelsz ma bennem. Dicséret neked, Jézus, az Atyafia megváltói közvetítésedért. Neked, dicsőséges Szent Háromság, legyen egész valóm egyetlen hód alatt. dicsőség neked a földön, miként a mennyben, béke a jó akaratú embereknek. Jöjjön el a te országod, szeretet Istenem mindannyiunk szívében, ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal George Friedrich Daumer fogalmazta meg, aki szerint három dolog soha nem tér vissza. A kilőtt nyíl, a kimondott szó, és az elmúlt nap. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Szilviák ünneplik névnapjukat, a név latin eredetű, a Szilvius férfi név női párja, melynek jelentése erdő, erdei. Isten éltesse sokáig minden kedves Szilvia nevű hallgatónkat, gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre, és természetesen azokról sem feledkezünk el, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Ma van a magyar nyelv napja annak emlékére, hogy 1844-ben ezen a napon fogadták el a magyart hivatalos nyelvé tevő törvényt. A mai nap aranyszájú Szent János emléknapja az ortodox keresztény egyházban. Katolikus egyházunkban a magyar szentek és boldogok emléknapja a mai, valamint Kostka Szent Szaniszló, lengyel jezsuita novíciusra, Lengyelország védőszentjére is emlékezünk. Azt pedig már csak érdekességként említem meg, hogy a mai nap a kedvesség világnapja. Műsorunk folytatásában javaslom, hogy egy hangképes műsorajánló segítségével tekintsük át most együtt, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen 14 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan, hangképes műsorajánlónkat követően újra meghallgathatják a múlt héten szombaton reggel elhangzott Reggeli Beszélgetés című műsorunkat, amelyben Bartus Zsolt miskolci könyvgyűjtővel beszélgett különleges gyűjteményéről, Tikovics Ernő. Következzen most a műsor rövid ajánlója.
Ez 2001. januárban indult, és havonta egy-egy ilyen csomagot elkészítek, ez 50-100 kártya között mozog általában, és ez máig tart. Tehát most 22. évvel lépett már a sorozat, ez 250-nél több csomag, ugye 252. csomag jött ki decemberben.
9 órakor híreket mondunk, majd ezt követi Segíthetünk című műsorunk, amelynek vendége Hajdú Csilla gyógytestnevelő lesz, akivel a helyes testtartás kialakításáról, illetve a lúdtalp, a gerincferdülés megelőzéséről beszélget a szerkesztő Molnár András. Hasznos tanácsokat is kaphat az, aki velünk tart, a megfelelő sporták, cipő, iskolatáska, szék vagy étrend kiválasztásával kapcsolatban is. Következzen most bejátszásunk a jó példáról.
Na, húzd már ki magad, figyelj oda, hogy tartod magad, miért így van a fejed, miért úgy van a hátad, vállad, stb. Talán ez így pont elég is, én úgy gondolom. Nem biztos, hogy még otthon külön neki kell állnunk ezekkel, bármit is csinálnunk. Tehát, hogy most itt, nem tudom, külön tornázgatnánk otthon még, vagy ilyesmi. De lehetünk példa, elmehetünk tornázni, elvihetjük magunkkal, beiratkozhatunk együtt egy pilateszre, vagy akár egy gerinctréningre, vagy bármire, ahová el tudjuk vinni magunkkal, és akár csak heti egyszer közös programnak is jó lehet, hogy a szülő a gyerkőccel együtt edz és tornázik.
9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokaj hullámhosszán kilátó című közéleti műsorunk szól. Török Szent Miklósi és kisújszállási frekvenciáinkon pedig napról napra és térkép című műsoraink következnek, amelynek első felében az Angyalok a függöny mögött című drámakötetről beszélgetünk a mű szerzőjével. Majd a meseterápiáról, a mesék, történetek erejéről, fejlesztő hatásairól beszélget nagyné Farkas Anita, alkotó-fejlesztő meseszakpedagógussal, Berec Renáta. Következzen most a műsor rövid ajánlója.
A mesék szereplőinek az érzéseivel és gondolataival azonosulva, tehát hogy átélik ezeket, megtanulják felismerni, megnevezni, és természetesen szabályozni is a saját és a mások érzelmeit, és ezáltal fejlődik az empátiájuk. Aztán a mesékben a hősök ugye különböző akadályokban ütköznek, amelyeket le kell győzniük. Ez a folyamat pedig megmutatja a gyerekeknek azt, hogy a nehézségek azok megoldhatóak, és hogy inspirációt adnak nekik a saját életükben felmerülő problémáiknak a kezeléséhez is.
10 órától már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című adása, amelyben dr. Csépe Valéria akadémikussal, Sallai Éva az olvasás biológiájáról és lélektanáról beszélget. Javaslom, hogy néhány másodperc erejéig hallgassunk bele most ebbe az adásba is.
Az evolúció során az agy nem készült az olvasásra, de meg tudja csinálni. A beszédre, a nyelvre készült és alakult ki, és ezt meg tudja az agy csinálni, csak nagyon sokáig kell, hát azt szoktam mondani az elkeseredett szülőknek, hogy nagyon sokáig kell gyötörni, van akinél nem, de sokáig kell formálni azt a nagyon összetett hálózatot, több ilyen hálózat van, amely majd az olvasásért, mint technikáért, és aztán megyünk még magasabb szintre, a szövegértésért felelős hálózat lesz.
10 óra 45 perctől a Lélekszava egyházi kiszótárunkban Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról szóló emelkedését. Rövid ajánlunkban is most ő beszél.
Édesanyja meséli Magdikáról, hogy többször megfigyelte éjszaka, hogy mindig összekulcsolt kézzel aludt, és a rózsafűzér át volt kötve a kezén. Most éppen miközben ezt mondom, az íróasztalomon Teréz anya néz vissza rám a fényképről, és hát őt is mindig úgy láthattuk, hogy éjjel-nappal a kezén volt a rózsafűzér. Ez nagyon jó módszer, hogy ott van a kezünkben a rózsafűzér, vagy a kezünkre van csavarva, mert erről mindig eszünkbe jut, hogy imádkozzunk, és mindig eszünkbe jut, hogy Isten jelenlétében vagyunk.
11 órakor híreket mondunk, majd Mustármag című műsorunk keddi adásának ismétlésében Senyecki Nagy Klárával, a Regionális Egészségért Alapítvány kuratóriumának elnökével beszélgetünk. Következzen most műsorunk rövid ajánlója.
Ha hivatalosan akarom megfogalmazni, akkor daganattal érintetteknek adunk pszichoszociális támaszt. Ez konkrétan azt jelenti, hogy olyanoknak, akik megkapták ezt a diagnózist, a családtagjaiknak, tudunk segítséget adni az orvosi kezelések mellett, azt kiegészítve, olyan korszerű terápiákkal és olyan hagyományos régi módszerekkel, amelyeket elismer az orvostudomány is.
12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Rónai György Igradzil című költeményét Sárosi Kinga mondja el. Déli 12 órakor a harangszót követően Úrangyala imádságot imádkozunk munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóinkkal együtt a rádió készülékek mellett. Ezt követően egyházi híreket mondunk, és a mai napi evangélium részlet is elhangzik majd magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 35 perckor a Szentek, Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel, aki ezúttal a magyar szentekről és magyar boldogokról beszél nekünk. Majd a folytatásban köszöntjük a Szilviákat és a ma születésnapjukat ünneplőket, valamint fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát, évfordulónaptárát is. A 13 órai híreket követően pedig Hallgassuk Együtt címmel könnyű zenei válogatásunk szól Kónya Éva összeállításában. Nos, így hangzik tehát további műsor kínálatunk, hiszen újabb műsorismertetéssel legközelebb 13 óra 55 perckor jelentkezünk. Ha tehetik, maradjanak velünk, további jó rádiózást, kellemes időtöltést és szép napot kívánok Önöknek!
reggeli beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Nem tudom, könyvek esetében hány példánytól beszélhetünk gyűjteményről. Bartus Zsolt miskolci könyvgyűjtő minden bizonnyal elérte ezt a számot, hiszen könyvgyűjteménye közel 30 ezer kötetre rúg. Fő gyűjtési területe a fantasztikus könyvek, de érdeklődése nem szűkül le csupán erre a területre. Az elkövetkező beszélgetésben Bartus Zsoltot hallják gyűjteményéről, illetve arról, hogyan is lett gyűjtő.
Hát gyakorlatilag, hogy megtanultam olvasni, én kezdetektől fogva gyűjtöttem könyveket, hogy indult a Delfin könyvekkel, meg a Mórás Vernékkel, azokon nagyon szerettem azokat a könyveket, és hát amire még biztosan emlékezem, ilyen pozitív hatással volt a, úgymond a könyv szeretetemre, az egyrészt az, hogy én nem voltam már gyerekként sem nagy fagyis, és a szüleim mindig hagytak kint pénzt, hogy nekem meg a húgomnak, hogy fagyizzunk, ugye menjünk le fagyért, és ugye a húgom megvette a maga fagylaltját, én meg azért a 2-3 forintért tudtam venni az antikváriumban Delfin könyveket, és nagyon boldog voltam, ugye hát tovább is tartott, mint egy fagyi, tehát nagy élmény volt, meg ugye tetszettek is ezek a könyvek, és ugye a másik pozitívum az volt, amire így vissza tudok emlékezni, hogy olyan eladók voltak az antikváriumban, hogyha nem volt pénzem, és ugye már ismertek engem, akkor is ideadták a könyvet, hogy majd, ha megyek legszebb, akkor majd beadom pénzt. És az gyerekként ez nekem olyan nagyon nagy élmény volt, hogy el tudtam hozni úgy a könyvet, hogy na majd akkor holnap vagy holnap után fogom kifizetni. Tehát én ilyet azóta sem máshol nem nagyon tapasztaltam. Ez nagyon nagy hatással voltam, és máig megmaradt ennek az emléke.
Megvannak még ezek a Delfin könyveid?
Igen, azóta sikerült egy abszolút teljes gyűjteményt összehoznom belőlük, ez már egy nosztalgia, gyakorlatilag ez a sorozat.
És egyébként az olvasás mellett mit csináltál, vagy ez kitöltötte a gyermekkorodat?
Hát gyerekként az olvasás volt, ami a leginkább lekötött, aztán idővel a túrázás volt a másik, ami vitte az időt tőlem, tehát nagyon szeretek kirándulni, elég komoly túrákat tenni, tehát ilyen 30-40 kilométernél kezdődik az, ami úgy igazán élvezett számomra, és hál' Istennek a lányom olyan, hogy ő ezt ugyanígy kultiválja, és jön velem, és együtt nyomjuk az Eger Miskolc túrát, a Kazincbarcika Miskolc, Putnok Miskolc, tehát ilyen elég nagy túrákat csinálunk.
Mikor jöttél, vagy döbbentél rá arra, hogy gyűjteményed van?
Hát ez így talán így nem is fogalmazott meg bennem, annó, hogy gyűjteménye van, amikor kapcsolatba kerültem más gyűjtőkkel, és amikor már egy-egy sorozatom úgy állt, hogy csak néhány kötet hiányzott belőle, és akkor kerestem, hirdettem, annól mi volt a könyvvilág, ugye a 80-as években voltak sci-fi klubok, ugye a fantasztikus irodalom az, ami elsősorban érdekel, akkor alakultak ilyen sci-fi klubok, azon keresztül nagyon sok más gyűjtőt megismertem szerte az országban, akkor cseréltünk, és akkor ugye egyre inkább kialakult az, hogy az embernek már legyen meg minden, ami a műfajba belefér, hogy az adott sorozat legyen teljes. Régen ugye ez könnyebb volt, mert a rendszerváltás előtt az nem volt akkora könyvdömping, mint a 89-90-es évektől. Másrészt megfizethetőbbek is voltak a könyvek, tehát akkor még az ember könnyebben meg tudta venni azt a időzéjelben néhány megjelenő fantasztikus regényt, mint mostanában.
Azért nem volt olyan néhány, lehet, hogy te szeretted volna, ha több jön ki, hogy többet olvashass. Egész sorozatok voltak fantasztikus könyvekből. Csak gondoljunk a Galaktika, mondjuk az folyóirat, de a Kozmosz fantasztikus könyvek.
Hát ugye a Kozmosz fantasztikus könyvek kijött évente egy, talán 10 darab, tehát havonta nem jött ki egy. A Galaktika ugye az, amíg nem lett folyóirat, addig évente 4 száma jelent meg, ugye volt néhány esetben Metagalaktika, és ezen kívül hát az egyéb kiadóknak a fantasztikus könyvei voltak esetlegesek, egészen addig, amíg az ember mélyebben bele nem ásta magát, és rájött, hogy olyan fantasztikus könyvek is megjelennek, amik nem jelzik a borítójukon, illetve tart a borító hátulján a leírásban, hogy az is belefér a műfajban. Amikor az ember ezeket is elkezdte gyűjteni, megvadászni, sőt, később már én elkezdtem gyűjteni ezeknek a könyveknek a különböző kiadásait, vagy kötésváltozatait is, na akkor összeporodott fel igazán az, és akkor láttam, hogy komoly mennyiségben adnak ki ilyen jellegű könyveket.
Volt konkurenciája a fantasztikus irodalomnak a Kozmosz fantasztikus könyvek sorozaton kívül is?
Nem volt konkurenciája, így az egyetlen sci-fi sorozat volt a piacon annó. A Kossuthnak volt egy fantasztikus sorozata, de ez olyan 15-16 könyvet élt meg a sorozat. Az keménykötésű volt, viszonylag drága is volt a korosz fantasztikus könyvekhez képest, de nem is volt hosszú életű, bár jó könyveket adtak ki benne.
Tehát a modern könyvtárban sok fantasztikus mű megjelent?
A modern könyvtár az egy külön műfaj, ugye 50-es években indult, 57-ben talán, most egy hirtelen is tudom pontosan megmondani. Ugye nagyon sok kötete megjelent, nem kimondottan fantasztikus sorozatként indult, kifejezetten a szép irodalmat képviselte versekkel, színművekkel, tanulmánykötetekkel, regényekkel, elbeszélésekkel, és pár éve fedeztem fel én is, akkor sikerült hozzájutom a teljes sorozathoz, és nekiálltam, és bizony végigolvastam ezt a jó 600 kötetet, hogy gyakorlatilag minden harmadik kötet fantasztikus benne, és ráadásul rendkívül jó regények, elbeszélések jelentek meg benne. Olyan művek is, amik gyakorlatilag tiltó listán voltak hivatalosan nálunk, tehát egy William Burroughs-nak a Mesztelene bégye csak a rendszerváltás után jelenhetett meg. Szárd bárkiről hallani sem lehetett egész a rendszerváltásig. Tehát olyan művek voltak benne, hogy amikor én elolvastam, én csak néztem nagyokat, hogy te jó ég, hát ének megjelentek. Volt Batman elbeszélés benne, az első magyar nyelvű Batman ebben a sorozatban jelent meg, amikor a 70-es években, akkor, amikor abszolút tiltó listán volt nálunk egy ilyen amerikai úgymond szennyirodalom.
Mondjuk egy ilyen sorozat talán úgy is van kitalálva, hogy gyűjtsék őket. Nem, hogy sorakozzanak az egyforma gerincű könyvek az egyes emberek az olvasók polcain.
Igen, igen, de tehát nyilván arra megy hogy egy sorozat, hogy aki megvett az egyik kötetet, vegye meg a másikat is. A modern könyvtárnál érdekes ez a szemlélet, mert ugye viszonylag egyszerű borítóval jött ki, egy nem volt egy figyelemfelkeltő könyv, és viszonylag kevéssé ismert írók jelentek meg benne, tehát nem tudom, egy román szerzőnek a könyvét, akiről igazából nem is hallott addig az ember, nem viszont nagyon sokan keresték, nagyon sokan megvették volna. Ugye sok szocialista szerző mellett azért kijöttek olyanok francia új hullámos művek, sőt Le Clézio már akkor több kötettel képvisel volt, amikor még nem volt Nobel-díjas. Tehát sok olyan szerzőnek...
Kicsoda?
Le Clézio, akit ott elkezdtek írni, még nem ismerte senki, és akkor sok évekkel később, amikor Nobel-díjat kapott, akkor csodálkoztak rá az emberek, hogy hoppá, hát a modern könyvtárban ez bizony már évek óta egy visszatérő szerző. Érdekesek ezek a dolgok.
Mi az, ami megfogott téged gyerekkorodban, a 80-as években, a 70-es, 80-as években a fantasztikus irodalomban?
Volt néhány szerző, akit nagyon szerettem. Ugye Lem, egy kicsit filozofikus művei, de én imádtam a Lem könyveket. Ugye Asimov nagyon szórakoztatóan írt, ugye tőle jöttek ki 60-as évektől könyvek, őt nagyon szerettem. Zsoldos Péter könyvei nagyon szórakoztatóak, tehát kalandos történetek voltak, ezeket szerettem. Meg volt egy másik terület, ami engem megfogott, az talán annyira nem volt népszerű, hogy kerestem a klasszikus szép irodalomban a fantasztikus motívumokat, és engem igazából ez vonz máig is. Igazából.
János Vitézben Tündérország?
Például János Vitéz Tündérország, de én inkább például én erre gondolok, hogy Faust. Goethe Faustja, annak a különböző feldolgozásai, Mikszáth Kálmánnak az olyan írásai, amikben van fantasztikum, misztikum, ugye Fekete Kakast keresni ismerik, egy klasszikus kísértett történet. Ugye ott van az új Zrínyász, amit talán már ismert, abban nagyon szórakoztató regény, amikor Zrínyi visszajön a túlvilág. De ott van a klasszikus Zrínyász, ugye Zrínyi Miklósnak a munkája, ugye azt is sokan csak annyit tudnak róla, hogy hát is be kell olvasni egy eposz, ami a Szigetváros romáról szól. De ezt kevesen tudják, hogy gyakorlatilag a műnek csak az egy harmadát teszi ki jó esetben, ugye rögtön úgy indul a mű, hogy az Úr megharagszik a magyarokra, mert hogy istentelen életet élnek. Oda hívja az angyalát, hogy menjen el a török császárhoz, és mert hogy azt gondolta, hogy valami meg kell büntetni a magyarokat. Ugye az angyal visszaszól neki, hogy hát mégsem kéne, mert azért elég sok magyar jár templomba, istenfélő. Ugye az Úr azt válaszolja neki, hogy nem azért tartalak, hogy gondolkodj, hanem azért, hogy tedd meg azt, amit én mondok. Ez ugye már eleve egy elég érdekes indítása a műnek, és akkor ugye az angyalt leküldi a pokolba, hogy egyezkedjen egy főördöggel, aki majd elmegy a török császárhoz, hogy ráveszi, hogy támadja meg a magyarokat, és majd kapnak támogatást az ördögtől, hogy na, Isten valamíg x-szer adódna a háború során. az angyal még örül is, hogy na végre kicsit kiszabadul a mennyországba, és kicsit úgymond világot lát, hogy a pokolban megegyezik az ördökkel, aki elkezd gondolkodni, hogy hát ha ő most ördökként megjelenik a török császárnak, hát a szívrohamot kap, meghal, úgyhogy úgymond inkább az apja képében fog megjelenni, hogy tudjon vele egyezkedni. Tehát nagyon, nagyon humoros, nagyon izgalmas a történet, és hogyha mondjuk így jönnák elő a tanárok, vagy adott esetben aki feladja a művet, hogy olvassák-e, akkor lehet, hogy nagyobb lenne rá az érdeklődés, meg hogyha ezt tudnák az emberek, akkor lehet, hogy többen elolvasnák, mint így, hogy egy klasszikus eposzról van szó, ami történelmi jellegű, azon túlmutat.
Fantasztikus irodalommal kezdted, ugye, a gyűjtést, a könyvgyűjtést, arra még mindig nem válaszoltál, hogy mi az a világ, vagy az a mozzanat a fantasztikus, tudományos, fantasztikus irodalomban, ami letehetetlenné tette számodra ezeket a könyveket?
Volt egy-két olyan könyv, ami meghatározta ezt az érdeklődést. Mindenképpen Brian Aldisnak az Amíg a világ című regényét említeném. Elég sokkoló történet, nagyon megfogott a könyv, és akkor utána kezdtem el olvasni gyakorlatilag. Úgy álltam neki aztán a későbbi a könyveknek, hogy Kozmosz fantasztikus könyvet, tehát elkezdtem a sorozat elejétől olvasni, ugye rögtön az első volt a Bekóban a negyedik jégkorszaka, nagyon jó könyv volt, nagyon tetszett. Aztán jött egy karinti kötet, ami szórakoztató volt rögtön az elején egy oszcián küldetése, Bret Hart, ami ugyancsak egy rendkívül szórakoztató könyv volt. Közben ugye ott voltak a Delfin könyve, ott volt a Pergament titka, ami gyerekként nagyon nagy élmény volt a számomra. Tehát az, hogy olvasmányosak voltak ezek a könyvek, nagyon jó kis kalandtörténetek voltak. Némelyik kicsit olyan keményebb történet is volt, mint a Dartonnak a Titokzatos bolygó, ugyancsak a Delfin könyvek sorozaton belül, és ezek úgy megfogtak, hogy na, ha ez ennyire jó, és ez is fantasztikus, az is fantasztikus, ez is tetszett, az is tetszett, akkor már ugye elkezdtem erre a műfajra ráállni, ugye egész magát a sorozatot, amit elkezdtem olvasni, hogy hát összes kötete tetszett, vagy majdnem mindegyik tetszett, akkor már legyen teljes. De volt bennem egy ilyen tulajdonság, hogy ha a sorozatnak nagy része megvan, akkor már legyen teljes az a sorozat, és mutasson szépen a polcomon, és hát ne csak mutasson, hanem el is olvassam azt a könyvet. Tehát egyrészt a sorozat legyen meg, másrészt, ha már ez a műfaj engem megtetszett, hogy ezeket a könyveket elolvastam és tetszettek, akkor maradjunk a műfajnál, és keressük ezeket a könyveket.
De nem akartál mondjuk űrhajós lenni?
Nem voltak ilyen képzeléseim nekem. Tehát ezek megmaradtak olvasmányi élménynek, de nem volt olyan szándékom, hogy most akár írással próbálkozzak, akár ilyen jellegű szakmát vagy elhivatottságot keressek, hogy ezzel dolgozzak. Ami a könyvek kapcsán megfogott, és az máig megvan, tehát ha már úgymond szakmai elhivatottságot kell említeni, az maga a könyvtörténet. Tehát az, hogyha nem is tudtam elolvasni egy művet, de nagyon érdekelt, hogy keletkezett a mű, hogy adták ki, van-e más fordítása, mennyire teljes a magyar kiadása, hány példányban jelent meg, volt-e borító változata a könyvnek. Tehát ezek a könyvtörténeti, kiadástörténeti dolgok, ezek nagyon megfogtak, nagyon mozottak, nagyon sokat jártam miatt a könyvtárba szakirodalmat olvasni. Azt hiszem, hogy ez volt még az, ami az viszont máig megmaradt, és a katalógus bibliográfia készítés is talán ennek a folyamánya.
Te készítetted el a tudományos fantasztikus irodalom bibliográfiáját. Mennyire lett ez teljes? Mennyire lehetett teljes?
Egy bibliográfia ugye soha nem teljes, mert ugye mindig lehet kiegészíteni. Ugye a maga fantasztikus irodalomnak a bibliográfiája azért Miskolc tekintetében eleve egy pikáns dolog, hiszen az első sci-fi bibliográfia ugye 69-ben a megyei könyvtárban jelent meg. Aztán kicsit később megjelent még egy, vagy néhány év rá, tehát gyakorlatilag egy 10 év alatt 3 sci-fi bibliográfiát adott ki a megyei könyvtár. Azért az úgy érdekes dolog.
Akkor voltak elődeid itt Miskolcon, igen, akiket ismertél?
Hát őket nem ismertem, csak magát a bibliográfiát ismertem, ugye az a kezembe került, meg nagy nehezen sikerült megszerezni, ugye még a rendszerváltás előtti időszakban ezeknek a beszerzése, ez borzasztó nehéz volt, mert nem is volt más, ugye az ember ezt sokszor akkor még arra használta, hogy egyáltalán tudja, hogy mit keressen. Mert ugye abban fel voltak sorolva a könyvek, és akkor tudtam, hogy pipáltam, hogy ez megvan, ez még nincs meg, ez ha melyik antikváriumban ezt kell keresni. Tehát ilyen szempontból használtuk annó így gyűjtők is a bibliográfiát, már aki volt olyan szerencsés, hogy hozzájutott. Aztán ugye elteltek az évek, ugye elég sok könyv összegyűlt nekem is, így gyűjtők is ugye lassan megismerték egymást, és akkor 2000-es évek alakult ki az, hogy már arról beszélgettünk, hogy milyen lenne egy jó bibliográfia, amit nem a hivatalos bibliográfusi címleírást veszi előtérben, hanem a gyűjtő igényeket. Tehát az, hogy legyen tényleg a könyvről minden adatlanyi meg, ami a gyűjtött érdekel. Tehát hány példányban jelent meg, címváltozatai legyenek benne, ott legyen az eredeti cím minden esetben, hogy be tudjuk azonosítani a művet. Legyen ott az írónak a pontos neve, legyen ott, hogy mikor írta a könyvet, legyen ott, hogy kifordította, milyen sorozatban jelent meg, legyen ott a könyvnek a borítója színesben, hogy olyan legyen a bibliográfia, amit ki tudunk egészíteni. Tehát mindig lehet hozzátenni, hogyha van plusz adat jön hozzá, és akkor ez 2000-en nálam úgy kialakult, hogy ez egy ilyen kártyás megoldással meg lehetne oldani. Egyik oldalon van a szöveg, a másik oldalon meg a színes borítója a könyvnek.
És fel a netre?
Nem a netre, hanem megkerestem gyűjtőket, megcsináltam az első példány, kinyomtattam, felvittem Pestre, és akkor körbe érdeklődtem, hogy hogy lenne jó, hogyha interneten küldözném körbe, tehát ilyen online bibliográfia lenne, vagy pedig így kinyomtatva papír alapon. Hát bírtam klasszikus gyűjtő, mindenkinek a papír kell, egy kivétel nélkül neki azt mondta, hogy nekik azt kell, hogy meg tudják fogni, és ott van a kezükbe. Hát mint aki a könyve gyűjti, annak azt kell, hogy fizikailag is érezhesse, tehát ott ez a papírnak az a jelzetes illata meg. Másrészt nem beszélve arról, hogy ezeket a katalógus cédulákat ugye mindenki úgy rendezi, ahogy akarja. Be tudja rakni ABC-be. Szét tudja szortírozni úgy, hogy könyv, újság, bármilyen egyéb jellegű kiadás. Szét tudja szortírozni úgy, hogy ez megvan nekem, ez még nincs meg.
Akkor te most sorozatban gyártod a kártyákat?
Hát ez 2001. januárban indult, és havonta egy-egy ilyen csomagot elkészítek, ez 50-100 kártya között mozog általában, és ez máig tart. Tehát most 22. évben lépett már a sorozat, ez 250-nél több csomag, ugye 252. csomag jött ki decemberbe.
És most folytatódik tovább a beszélgetésünk Bartus Zsolt könyvgyűjtővel. A könyvek szerelmese megszállottja vagy, miért nem valami könyves pályára mentél, vagy szakmát választottál?
Hát a szakma, igen, ez egy érdekes dolog. Ugye eredetileg én említettem korábban, hogy imádok túrázni, nagyon szerettem a természetet, nagyon szerettem az erdőket. Én erdésznek mentem volna, általános iskolát követően olyan pályára szerettem volna menni, ami az erdészet felé visz. Hát ugye én itt vagyok Miskolcon, akkor nem nagyon voltak ilyen iskolák. Sopronban lett volna olyan képzés, ami ilyen vonalon adott volna képzést. Hát ugye az ország túlsó vége, azt a szüleim nem kultiválták, hogy oda elmenjek, úgyhogy végül is itt maradtam Miskolcon. Középiskola után mentem volna egy ilyen irodalom-biológia szakra, azt a Nyíregyházára talán, akkor a felvételim az nem sikerült. Érdekes, egyébként pont az irodalom része nem sikerült, tehát Tóth Árpád volt a felvételi tárgy, hát nagyon nem jött össze, ezt el kell, hogy ismerjem, nem nagyon jött össze a dolog. És akkor édesapám a társadalombiztosításnál dolgozott, és mondta, hogy hát Zsolt, így alakult, a gyere el hozzánk ellenőrnek, és hogyha tetszik ott maradsz, hanem akkor jövőre megpróbálod újból. Egy nagyon-nagyon jó gárdába kerültem be, szeretettel fogadtak, nagyon nagy volt az összetartás. Elég annyit mondani, hogy az ember eljött szabadságra, még szabadság alatt is bement, hogy csak egy pár szót váltson a kollégákat. Tehát egy ilyen társaságot kell elképzelni. Nem volt szívem ott hagyni egy év múlva, úgyhogy én gyakorlatilag ott ragadtam a pályán, és hát ezt követően én már ebbe az irányba is tanultam tovább, akkor már munka mellett, tehát így lett felsőfokú végzettségem is.
Sokan gyűjtik a tudományos fantasztikus irodalmat magyarul, a szkifit.
Igen, elég nagy gyűjtő tábora van, talán a műfaját tekintve a legkeresettebb, vagy a leggyűjtöttebb terület. A másik ilyen talán a krimi, illetőleg a ponyva irodalom, az a klasszikus 20-as, 30-as évek ponyvája, meg hát a klasszikus krimi irodalom, ez a három olyan terület van, aminek elég komoly gyűjtő tábora van.
Nagyon sok sorozatot is összegyűjtöttél teljesen, tehát valahogy kinyílt a világ a tudományos, fantasztikus irodalmon túlra is. Azokat csak gyűjtöd, vagy olvasod is?
Olvasom, tehát gyűjtöm is, olvasom is, tehát nagyon sok folyóiratom van, azokból is igyekszek teljes gyűjteményt csinálni, főleg olyan különlegesebb újságokból, amik annyira nincsenek a köztudatban, a felvidéki alapokban egész komoly gyűjteményen van, akkor nagyon szeretem a verseket például, rengeteg verset olvasok, és hát ebből is több ezres a gyűjteményem, és itt azért olyan kis kötetekre kell gondolni, amikből nem sok jelent meg annyira nem ismert szerzők. A ismert szerzők közül Johnny Gézát tudnám említeni, akitől egész komoly gyűjteménye van, illetve róla szóló irodalomból is kéziratoktól kezdve nagyon sok.
Sőt, a legteljesebb Johnny gyűjteményed neked lehet?
Hát ezt így nem tudom, hogy az országban milyen Johnny Géza gyűjtemények vannak, az biztos, hogy a legteljesebbek között van az enyém. Tehát a Premizli kiadás, ugye ott az első kiadás a klasszikus kötetének az ott jelent meg, a 10 000-es példányról, amit úgy mondnak, hogy első kiadás, de gyakorlatilag ez a 10 000 példányt nyomtak ki, és ez a 10 000-es sorozat az egymástól eltérő kötésben jelent meg, ebből nekem 3 különböző változatom van. Én szerintem nem sok olyan ember van, akinek egyáltalán van belőle, illetve hogy akár több példány is legyen.
Megkérdezhetem, ha nem vagyok indiszkrét, hogy mennyi volt az a pénz a legtöbb, amit egy könyvért kiadtál?
Hát ilyen 100 000-es tétel volt, amit egy darab könyvért kiadtam. Az általában azért nálam az úgy működött, vagy működik, hogy egy családos ember vagyok, a feleséggel, 2 gyerekkel, akiket ugye nagyon szeretek, és ők a legfontosabbak nyilván az életemben. Tehát, hogyha ilyen eset előfordult, akkor azt azért mindig családi konzultáció előzte meg, hogy na most akkor ezt így meg tudom-e finanszírozni.
Tehát gyerekek, most azért nem megyünk nyaralni, mert apa könyvet vesz?
Ez fordítva működik, tehát hogyha ők azt mondják, hogy szeretnének menni, vagy kell nekik valami, akkor nem össze meg a könyvet, sőt, adott esetben eladom. Tehát ez abszolút fordítva működik nálam, a könyv az mindig úgy jön, hogy ha van rá olyan anyagi lehetőségem, akkor megveszem, vagy adott esetben adok el könyvet, és akkor abból a befolyó pénzből veszek másikat, vagy cserélek. Ugye itt látszik egy elég különleges könyv, ez a Fouquet Undine című kötet, az egyik legszebb és legnagyobb magyar könyv, hát ezt például úgy tudtam megvenni, hogy egy hasonló kaliberű könyvet adtam érte cserébe.
Magam is viszonylagos gyűjtő vagyok, de legalábbis az interneten szeretem nézegetni, hogy mennyire adnak egyet-egyet, és nincsen olyan csillagászati ára mondjuk akár a Kozmosz fantasztikus könyveknek, akár az olcsó könyvtárnak, a Delfin könyveknek, akár értékálló befektetés, ha mondjuk elkezdem gyűjteni valamelyik sorozatot, vagy a tudományos fantasztikus irodalmat?
Ami értékálló, az szerintem nem műfajon ilyen. Tehát itt azt kell megnézni, hogy adott könyv, adott kiadás az, ami mai befektetésnek célszerű megvenni. Mondok egy nagyon jó példát, elég sokan ismernek az országba, és egyszer kaptam egy 2 darab képet e-mailbe, hogy sürgősen kellene, hogy mi ez. Ennyi volt, és visszajöttem, hogy mi ez, hogy mi az a sürgősen kell. Hát kiderült, hogy valami befektető venne egy könyvet, de a tulajdonos nem hajlandó páncélszekrényből kivenni a művet, csak két képet adott róla, és hogy nem tudják, hogy miről van szó. És akkor Pesten már elég sok helyen körbe ment a két fotó, és nem tudták eldönteni, hogy megírja. Máig nem tudom, mennyiért kelt el a könyv, nekem annyit mondtak, hogy befektető venné meg, hogy így gondolkodjak, és hogy mivel nem tudták eldönteni, hogy egyáltalán milyen nyelvű, vagy már hogy elég érdekes ábrák voltak a kötetben. Nem látszott, hogy írás, de nem a klasszikus betűk szerepeltek benne. Annyit írtak hozzá, hogy favoritás van a könyvnek, és hogy bőrre van írva. Ennyit mondott a tulajdonos, de nem hajlandó elővenni a könyvet, csak hogyha bizonyított az, hogy megveszik tőle. És akkor hát nekem volt olyan ismeretem, már tudtam, hogy hol kell az ilyeneknek utána nézni, úgyhogy csak őt kideríteni, egy etióp, amhara nyelvű, valószínűleg több száz éves kötetről van szó. Ugye ezt visszaírtam, neki köszönték, visszaellenőrizték, és átalálta a dolog. Úgy nekem például ez volt egy ilyen, úgymond egyrészt szakmailag is egy jó eset, hogy na, sikert kiderítem egy olyan dolgot, amire nem nagyon jöttek rá, hogy mi akar lenni, másrészt meg, hogy az időnként megkeresnek olyan dolgokkal, amiket nem nagyon sikert kideríteni, hogy milyen kiadás befektetés szempontjából. Ugye egyrészt a koraszámít a könyvnek, az, hogy milyen kötése van, illusztrációs anyaga számít, meg nyilván a dedikáció, hogyha van benne. Hát ugye vannak nyilván értékálló könyvek, tehát egy dedikált József Attila, Babits Mihály, ezek mindig értékállók.
És hogy közelítjük meg a kérdést, hogy mondjuk a gyerekkorunkban egy könyvből mindegy melyiket kiadták 5-ször, 6-szor, 10-szer, 20-szor, de valószínű, hogy 10 év múlva, vagy már 30 éve, vagy 20 éve nem adták ki, és elképzelhető, hogy soha nem is fogják többet kiadni. Mondjuk a Delfin könyvek között megjelent valamelyik művet. Tehát ez jelent valami értékállóságot, hogy én most beszerzek egy Adam Bagdai fekete kalapot?
Ez igazából nem. Tehát itt a példány szám, tehát az, hogy hány példányban adták ki, számít az. Az is számít a példány szám mellett, hogy milyen jellegű a kiadás. Mondjuk kiadhattak egy könyvet 50 ezres példányba, hogyha ez mondjuk egy, teszem azt, úttörősebb könyv volt, vagy mondjuk a melléklete volt, amit ugye szórólanyagként gyakorlatilag mindenki kiszólt, és alig maradt belőle. Tehát ezek ritkák. Inkább azt határozhatja meg a könyv értéke, vagy befektetési értéke, hogy mondjuk egy Delfin könyv a tartalma, hogy mennyire lóg ki a sorból. Ugye itt a korábban említett Darton kötet az, ami egészen ritkának számít, de hát ugye most itt azért nem nagy összegre kell, nagyon nagy összegre kell gondolni, míg egy Delfin könyvet az ember megvesz 200-300 forintért, mondjuk egy Darton könyvért 5-6 ezeret is elkérhetnek, ha jó állapotban van.
És 100 év múlva?
Hát azt nem lehet kiszámolni, hogy 100 év múlva mi lesz. Ugye, ha csak visszanézzük az elmúlt évtizedek árverési tapasztalatait, akkor ugye látjuk azt, hogy mennyire felfutott egy időbe a szakácskönyvek ára. Hát az most már gyakorlatilag leült, tehát gyakorlatilag aki meg akarta venni, megvette, most már nem, nyilván nem fogja tudni annyi értelen aladni, ami nyilván adó megvette. Vernékre ugyanez áll, ugye a régi Franklin Vernék hihetetlen összegekért cseréltek gazdát egy 5-6 vagy 10 évvel ezelőtt, de hát aki nagyon meg akarta venni, az már összegyűjtöttem, hogy annak ezek elég nagy példák számban kijöttek. Ma már egy Franklin Verne nem ér annyit, mint tehát nem adnak ért annyit, mint mondjuk 5-6 évvel ezelőtt.
Születik most egy új gyűjtői generáció? Könyvgyűjtői generáció? Vagy pedig már teljesen átléptünk ebbe a digitális világba?
Vannak új gyűjtők, de nagyon kevesen. Tehát úgy lehetne számolni ezzel, hogy mindig lesz új gyűjtő. Arányiban talán, sőt, nem talán, hanem egyértelműen kevesebb lesz, mint volt, vagy van most. Tehát ez egy kicsit olyan leépülő terület, nyilván meg lesznek mindig azok a gyűjtők. Én úgy gondolnám, hogy kevesebben lesznek. Ugye mindig van egy felkapott, egy divatosabb irányzat. Ugye most talán a képregények azok, amik jobban keresettebb, értékesebbek, mondjuk egy korai pajtás, egy korai füles, amik közölt képregényeket, most azoknak van igazán magas ára, ami nem jelenti azt, hogy mit tudom én, 30 év múlva is ugyanezeket fogják keresni. Ugye a rendszerváltás után több tízezret adtak egy-egy márai kötetért. Ma már bárki meg tudja venni, ma már nem nincs akkora ára.
Hány köteted van? 25-30 ezer?
25-30 ezer között van a könyveim száma. Pontos számot nem tudok, exakt számot nem tudok mondani ezzel kapcsolatban, de olyan 30 ezeret közelítő.
Ebből hanyat olvastál el? Vagy hanyat nem?
Hát azért nagyon sokat nem olvastam el, de hát azért azt hozzá kell tennem, hogy hogy mondjuk a modern könyvtár maga 600 egynál kötetét végigolvastam, a Delfin könyveket azt végigolvastam, a fantasztikus sorozatoknak egy jó részét végigolvastam, ezek elég nagy számot kitesznek, olyan 400 kötetét végigolvastam, de mondjuk az olcsó könyvtár majdnem 1000 kötetét már nem, és ugye itt a nagy számot az is kiteszi, hogy vannak könyvek, amiket minden kiadásban gyűjtök, tehát van egy 60 darab új Zrínyi Jászom. Az legelső kiadástól a legfrissebbig megvan. Ugyanígy a összes Faust fordítás megvan, hála Istennek, Goethe Faustjának. Összes Kalevala fordításon megvan, pedig ugye az azért különleges, mert a fordításoknak az első kiadásai megvannak, és azokból talán a legelső kiadás, ami Magyarországon jelent meg még 1870-es években, az összes többi új fordítás mindegyik külföldön jelent meg először.
Kinőttél időközben a tudományos fantasztikus irodalomból, vagy még mindig szereted?
Még mindig szeretem, azt hozzátéve, hogy tehát ugye van a fantasztikus irodalom, és ezen belül van a tudományos fantasztikus, tehát ez ilyen szerteágazó terület. A fantasztikus irodalom az, amit én szeretek, és ezen belül, amit valóban keresek és valóban olvasok, az az, ami szép irodalmi jellegű. Tehát egy Kosztolányi Dezsőnek a Rusz Krisztina csodálatos látogatása, egy Hajnik Miklós történet, akkor az olyan verses munkák, amikben van fantasztikus, vagy színművek, Madács ember tragédiájában rengeteg kiadáson van. Ide sorolnám én a Kalevalát is, aminek azért a fordításait végigolvastam. Ugye a Faustot említettem, Goethe, Lenau, meg jó pár szerző feldolgozta. Tehát én inkább ilyen jellegű műveket olvasok, illetve olyanokat, amik olyan szép irodalom, hogy esetleg lehet bennük fantasztikus. Nagyon sokat olvasok alig ismert munkákat, éppen amiatt, hogy hát a felfedezek valami újat benne.
Van ex-libriszed?
Igen, annól készítettem egy ex-libriszt, tehát mégis az lenne, de a mai gyűjtői szemlélet már túllépett az ex-libriszen, tehát ma már úgy tekintünk egy könyvre, hogy az eredeti állapotában maradjon meg, abban ne kerüljön bele semmi, ami nem volt benne akkor, amikor kijött a nyomdából, tehát elkészül gyakorlatilag az ex-libris, én most a kiadványaimon, hogyha van ilyen, ami csak tényleg gyűjtők számára készül, én arra szoktam rátenni, azt az emblémaként használom.
Szoktál előadásokat tartani?
Már régen volt előadásom, ha jön felkérés, akkor szoktam, szívesen is tartok. Volt általában bibliográfia készítéssel kapcsolatos, vagy általában szifi története, irodalom történettel kapcsolatban szoktak kérdezni. Most utóbbi években nem volt korábban. Amíg volt klubmozgalom, addig elég rendszeresen hívtak előadni.
Hogy látod, a tudományos fantasztikus irodalom fejlődött a kezdeteitől a mai napig, vagy hullámvölgyek voltak benne, vagy esetleg zsákutcába került?
Hát mindenképpen van egy ugye fejlődő irányzat benne, nyilván az attól függ, hogy ki melyik területe érdekel, mert egyre több olyan szép irodalmi műszert, tehát kicsit talán én azt látnám, hogy mintha hígulna a műfaj. Hogy
tehát túl sok a fantazi?
Túl sok a fantazi, és nagyon sok olyan szép irodalmi mű is születik, amiben úgy kerül bele a fantasztikum, hogy eladható, hogy akkor úgy könnyebben megveszik az emberek.
A Gyűrűk ura annak számít?
A Gyűrűk az egy klasszikus fantazi történet, és szerintem ez egy nagyon jó mű, tehát az mondjuk itt pont egy olyan példa talán, ami a pozitívum a sci-finek. Én hát nem tudom, hogy lehet negatív példát mondani, én, ami annyira talán nem szívve csücske a gyűjtőknek, amikor nem elének a könyvei, de talán a mennyiség miatt akkor vannak olyan művek, amik szerzői kiadásban jelennek meg, és sokszor azért, mert a kiadók nem találják annyira színvonalosnak, hogy kiadják, és akkor a szerző gondol, hogy most boldog-boldogtalan ki tud adni könyvet, kisebb-nagyobb példányszámba, általában kisebb példányszámba, ezek nem mindig nyújtanak élvezetes olvasmányt. Ugye a másik oldal az, hogy egy kis példányszámban helyi kiadó vagy szerzőnél vidéken megjelenik, az nyilván, hogyha valaki nagyon akarja gyűjteni, akkor bosszankodik rajta, mert nagyon nehéz levadászni, és ráadásul mondjuk adott esetben nem is jó az adott könyv.
Mi lesz a gyűjteményeddel? Még mondjuk fiatal vagy, de azért már egy külön lakást vettél a gyűjteményed számára. Nyilván egy gyűjtő nem akarja, hogy mit tudom én, könyvtár legyen belőle. Akkor mi?
Hát ez egy jó kérdés, ugye sok gyűjtővel voltam, vagyok kapcsolatban, igazából nincsenek, nem tudok jó példát mondani, mert aki már nincs köztünk, azoknak a gyűjteményei, azon a gyűjtőknek az anyaga, az felaprózódott. Az örökösök azok gyakorlatilag eladták ezeket a gyűjteményeket, nem tudok olyan gyűjteményt, ami egyben maradt volna. Ugye volt olyan gyűjtő, akinek az anyagában én is vásároltam nagyobb mennyiséget. Nem tudom igazából, így nyilván attól is függ, hogy az embernek a gyermekei majd hogy látják ezt a későbbiekben. Én nem hiszem azt, hogy ez így ilyen szinten egybe fog maradni. Nyilván igyekszek egyben tartani, vagy keresni olyan embereket, akik ha más szemszögből nézve is, de vagy egyben tartanák a könyveket. Most tudok egy példát mondani, elég szép anyagom volt Fekete Istvánnak a könyveiből. És találtam egy olyan gyűjtőt a neten, aki hihetetlen nagy anyaggal rendelkezett, nagy ismerettel, mert megszállott Fekete István, rajongói gyűjtő volt. Hát az én Fekete István könyveim hozzá vándoroltak el, és nem bánom, mert tudom, hogy jó helyen vannak.
Az elhangzott beszélgetésben Bartus Zsolt könyvgyűjtővel beszélgettem. Ezzel már a szombat reggeli beszélgetésünk véget ért. Köszönöm figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották.